mondta. Szegény jó Prosper, milyen állapotban lettél volna te, ha? És akkor, nem tudom, hogyan. Lépésről lépésre bevallotta, hogy Miminek gyereke van. Mimi megírta Giginek. Megmagyarázta neki, hogy ezt a gyermeket használta fel arra, hogy elvétesse magát, pedig egészen biztos, hogy tőlem van. Elmentem Kenba. Gigi megmutatta nekem a levelet, mert megőrizte, de nem akarta odaadni, és azt hiszem, elégette. Írtam Amerikába. Könyörögtem Miminek, hogy adja vissza a fiamat, vagy legalább küldje el a fényképét. Nem válaszolt. Talán nem jó címre írtam. És állandóan ezt gondoltam, a fiam ezt csinálja. A fiam azt csinálja. Elhallgatott, összeszorult a torka. Maigré úgy tett, mintha ceruzát hegyezne. Ajtók kezdtek csapódni a bűnügyi rendőrségen. Charlotte tudta, hogy írt Miminek. Nem, a szállodában írtam meg a levelet. 3 év telt el. Egyszer külföldi folyóiratokat lapozgattam. A vendégek ott szokták hagyni az asztalokon. Felugrottam, amikor megláttam Mimi fényképét egy 5 éves kisfiúval. Egy detroiti újság volt, Michiganéből, és a kép aláírás valahogy így hangzott. A rendkívül elegáns Mrs. Oswald J. Clark és fia egy csendes óceáni körútról tértek vissza. Megint írtam. Mit írt, kérdezte Maigré közönyös hangon. Nem tudom már. Egészen meg voltam bolondulva. Könyörögtem, hogy válaszoljon. Azt írtam. Azt hiszem, azt írtam, hogy odautazom, hogy elmondom az igazat a férjének, és ha Mimi nem adja oda a fiamat, én... Mit tesz? Esküszöm, nem tettem volna meg. Igen, lehet, azzal fenyegettem, hogy megölöm. Ha arra gondolok, hogy egy hétig élt a fejem felett a kölyökkel, és fogalmam sem volt róla. Egy véletlenre volt szükség. Látta a nagy személyzeti ebédlőt. A mi számunkra, az alaksorban, nem léteznek nevek. Mi csak azt tudjuk, hogy a 117-es csokoládét iszik reggel, a 452-es pedig szalonnás rántottá teszik. Ismerjük a 123-as szobalányát és a 216-os sofőrjét. Nagyon ostobán történt. Beléptem az ebédlőbe. Hallottam, hogy egy asszony angolul beszél az egyik sofőrrel, ő ejtette ki Mistress Clark nevét. Mint hogy nem tudok angolul, a felírót küldtem oda. Ő kérdezte meg tőle, hogy Mistress Clarkról van-e szó, Detroitból, és hogy a fiát is elhozta-e. Amikor megtudtam, hogy ott vannak, egész nap leselkedtem utánuk, hol a halban, hol az emeletük folyosóján. De mi nem járhatunk össze-vissza, ahogy akarunk. Nem értem el semmit. Mindennek tetejébe. Nem tudom, megérte engem. Ha Mimi megint velem akart volna élni, nem tudtam volna. Nem szeretem már. Lehetséges. De az biztos, hogy nem volna lelkem elhagyni Charlotte-ot, aki olyan jó volt hozzám. Tehát nem akartam tönkretenni Mimit. Csak azt akartam, találjon módot arra, hogy visszaadja a fiamat. Biztos vagyok benne, Charlotte boldog lenne, hogy felnevelheti. Maigré most ránézett, és meglepte, milyen felindulás vett erőt a férfin. Ha nem tudta volna, hogy csak egy sört ívott még csak nem is egy egész pohárral, megesküdött volna, hogy részeg. A vér a fejébe szállt. Kidülledő szeme ragyogott. Nem sírt, de zihált. Vannak gyermekei, felügyelő úr. Most Maigretén volt a sor, hogy elfordítsa a fejét, mert Maigretné legnagyobb bánata az volt, hogy nincs gyermekük. Ő maga mindig gondosan kerülte, hogy erről beszéljen. A bíró egész idő alatt fecsegett. Szerinte ezt csináltam, meg azt, ezért meg amazért. De a dolgok nem így történnek. Miután egy egész nap minden szabad percemben a szálloda helyiségeiben ólálkodtam, abban a reményben, hogy meglátom a fiamat, nem tudtam többé, mit csinálok. És közben mindig telefon, ételfelvonó, a 3 mosogató asszony. Kávészkanák és megtöltendő teljes köcsögök. Leültem egy sarokban. A te a konyháról beszél. Igen, levelet írtam. Látni akartam Mimit. Arra gondoltam, hogy reggel 6 órakor majdnem mindig egyedül vagyok lenn. Könyörögtem, hogy jöjjön le. Nem fenyegette. Talán, a levél végén. Igen, biztosan azt írtam, hogy ha 3 napon belül nem jön, megteszem, amit kell. Mit értett az alatt, amit kell? Nem tudom. Megölte volna. Nem lettem volna képes rá. Elrabolta volna a gyereket. Szomorúan, majdnem ostobán elmosolyodott. Azt hiszi, ezt lehet. Szólt volna a férjének. Doncs szeme kerekre nyílt. Nem, esküszöm önnek. Azt hiszem. Igen, azt hiszem, végső esetben még inkább megöltem volna, ha nagyon feldühödöm. De azon a reggelen kipukkadt a gumim, amikor a fossugárútra értem. Majdnem negyed óra késéssel érkeztem a Majesticbe. Nem láttam Mimit. Azt hittem, lejött, és mivel nem talált, visszament a lakosztályába. Ha tudtam volna, hogy a férje elutazott. Felmentem volna a személyzeti lépcsőn. De, ismétlem, mi, oda lenn az alaksorban, nem tudunk semmit arról, ami a fejünk felett történik. Nyugtalan voltam, alig ha viselkedtem természetesen ezen a reggelen. Maigré hirtelen félbeszakította, hogy jutott eszébe, hogy kinyissa a 89-es szekrényt. Azonnal megmondom, egyébként ez a bizonyítéka annak, hogy nem hazudok, legalábbis egy szakember számára, mert ha tudtam volna, hogy meghalt, másképp viselkedem. Körülbelül 8:45 volt, amikor a második emeleti pincér leadta a 103-as rendelését. A cédulán az állt, megtalálhatja, mert az igazgatóság megőrzi őket, mondom, az állt, komplett reggeli csokoládéval. Szalonnás rántotta két tojásból és egy tea. Vagyis, várjon, tudtam, hogy a csokoládé a gyereké, a szalonnás rántotta a nevelőnőjé. Tehát csak két személyre, más napokon abban az időben mindig fekete kávét és kétszer sültet rendeltek Mimi részére. Én tehát a tálcára a fekete kávét és a kétszer sültet is oda tettem. Felküldtem az ételfelvonót. Néhány perc múlva visszaküldték a fekete kávét és a kétszer sültet, önnek talán különös, hogy fontosságot tulajdonítok ezeknek a részleteknek. De ne felejtse el, hogy az alaksorban ez körülbelül minden, amit a világból ismerünk. Leemeltem a telefont. Halló! Mistress Clark nem akarja a reggeliét, Mistress Clark nincs a szobájában. Ne higgyen nekem, felügyelő úr, ha nem akar. A bíró nem fog hinni nekem. Biztos voltam benne, hogy történt valami. Mire gondolt? Most már mindegy. A férjre gondoltam. Azt mondtam magamban, ha követte őt. Kivel küldte a levelet? Egy küldönccel. Azt állította, hogy a saját kezébe adta. De ezek a fiúk úgy hazudnak, mint a vízfolyás. Mivel olyan különös emberek között élnek. Nem is szólva arról, hogy Clark meg is találhatta a levelet. Hát igen, nem tudom, láttak-e engem, de az alaksor majdnem valamennyi ajtaját kinyitottam. Igaz, hogy az emberek nem igen törődnek egymással, és talán nem is láttak. Beléptem az öltözőbe. A 89-es ajtaja valóban nyitva volt. Nem. Minden üres szekrényt kinyitottam. Hisz nekem. Lesz-e egy ember, aki hisz nekem? Ugye? Nem. És ezért nem mondtam meg az igazat. Vártam. Reméltem, hogy nem fognak rám gondolni. Csak amikor láttam, hogy én vagyok az egyetlen, akit nem kérdez ki. Sohasem szenvedtem annyit, mint azon a napon, amikor ott járt kelt az alaksorban, anélkül, hogy szólt volna hozzám, mintha rám sem nézett volna. Azt sem tudtam, mit csinálok. Megfeledkeztem a rádiódíjról, amit be kellett fizetnem. Vissza kellett fordulnom. Azután ön csatlakozott hozzám az erdőben, és megértettem, hogy nyomom van. Másnap reggel Charlotte felébresztett és megkérdezte. Miért nem vallottad be nekem, hogy megölted? Megérti, ugye, hogyha még Charlotte is. Már rég nappal volt, de Maigré nem vette észre. Autóbuszok áramlottak a hídon, taxik, teherautók. Párizs újból élni kezdett. És akkor, zavarodott hangon, hosszú csend után, Prosper Donge ezt mormolta. A kicsi még csak nem is tud franciául. Érdeklődtem, nem megy el megnézni, felügyelő úr. És hirtelen megrémülve, mondja csak, ugye, nem engedi, hogy visszavigyék. Halló, Maigré felügyelő, a főnök kéri. Maigré sóhajtott és kiment. A jelentéstétel ideje volt. 20 percig maradt a bűnügyi rendőrség igazgatójának szobájában. Amikor visszajött, Donge előrehajolva, mozdult.